De jó mindenkit látni, szervusztok. Örömmel vagyunk itt ma reggel, és ti hogy vagytok?
Ugyanúgy,
jó, nagyon jó. Tényleg jó együtt lenni ma reggel. Van egy, lehet egy várakozásunk így Istentől, és csak néhány dolog. Az egyik az, hogy Lilla, neked ma születésnapod van? Na, hát akkor boldog-boldog születésnapot. Tényleg, igen. Nagyon örülünk neked, meg nektek. Igen. Lehet, hogy mit szóltok hozzá, hogy csukjuk be a szemünket, és imádkozunk a Lilláért. Jó? Imádkozunk Lilláért, Mátéért, az egész családért. Drága mennyei atyánk, csak így áldunk téged, magasztalunk téged, mert te egy gondoskodó, szerető atya vagy, és köszönjük neked ezt a csodálatos családot, Lillát, Mátét, a gyerekeket. Uram, köszönöm azt a hitet, amit így formálsz az ő szívükbe, az ő életükbe, azt a bizalmat te feléd, azt az ismeretet, ami a szívük mélyén így fogalmazódik, érlelődik, erősödik, Uram, és így imádkozom áldásért, hogy áld meg a Lillát, hogy áld meg őt bőségesen, hogy jelents ki magad neki, hogy mutasd meg a te arcodat neki, hogy erősítsd meg őt minden erőddel, reménységgel töltsd be, örömmel töltsd be, vigasztalással, hogy tudja, hogy egyáltalán nincs soha egyedül, Uram, mindazokkal a kihívásokkal, amivel szembenéznek. Uram, te erősítsd meg, és te így a lelkükben töltsd be őket, és áld meg ezt a családot. Kérünk téged, és köszönjük, atyám, hogy ilyet kérhetünk meg, hogy ilyen reménységgel vagyunk feléd Jézus nevében. Amen. 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 Legyél áldott, Lilla, legyetek áldottak, és úgy szintén fogunk, képzeljétek el, énekelni és dicsőíteni, és ez most egy ilyen új felállás lesz. A Mimi és a Zsuzsi fognak vezetni bennünket zongorával, Mimi zongorázni fog, úgyhogy ilyet se láttunk még így az évek során. Figyeljetek, itt bármi lehetséges. Közben valamelyikőtök így előugrik egy elektromos gitárral, és... Oké, úgyhogy én azt mondanám, hogy gyertek is fel, és a Zsuzsinak picit hosszabb idő feljönni, de órák kérdése, és minden rendben van, Zsuzsi, egyébként? Jó. Most volt, kedden volt a műtét, vagy? Még előtte héten kedden. Jó. Na, úgyhogy figyeltek, és ahogy így éneklünk meg, én azt mondom, hogy ne is éneke, tehát hogy ne azt mondjuk, hogy éneklünk, hanem az, hogy itt vagyunk, és leborulunk a Isten előtt, és ízlelgetjük őt a szívünkben, a vele való közösséget, forgatjuk a szívünkben, közeledünk ő hozzá, jó, és mikor mindig így együtt vagyunk, és közösen dicsőítjük Istent, akkor így ne úgy nézz erre, hogy most eléneklünk pár dalt Istennek, hanem hogy az egyik dal kifejezi, hogy ő így a szívünket keresi, a szívünket akarja, és hogy ez egy lelki gyakorlat, egy lehetőség arra, hogy így elcsendesedjek, kizárjak dolgokat, megérkezzek ő hozzá, tényleg ezt az időt így odaszálljuk ő neki, és tényleg azzal, hogy ő segítsen nekünk elcsendesedni, és segítsen nekünk megérkezni hozzá, és így mutassa meg magát, mutassa meg az akaratát, mutassa meg a vezetését, az ő arcát, az ő orcáját, és mindent, amit ő így akar az életünkben, jó? Úgyhogy énekeljünk így, vagy legyünk így Isten előtt.
Sziasztok, drága gyülekezet! Hoztam nektek egy zsoltárt is, a 100. zsoltár. Az így szól. Újongjatok az Úr előtt az egész földön, szolgáljatok az Úrnak örömmel, vigadozva járuljatok színe elé. Tudjátok meg, hogy az Úr az Isten, ő alkotott minket, az övéi vagyunk, az ő népe és legelőjének nyája. Menjetek be kapuin hálaénekkel, udvaraiba dicsérettel. Adjatok hálát neki, áldjátok nevét, mert jó az Úr, örökké tart szeretete és hűsége nemzedékről nemzedékre. És gyertek, álljatok fel, és énekeljünk.
Arra, hogy veled lehessünk. És köszönjük, Urunk, hogy jöhetünk eléd ma reggel is, úgy, ahogy vagyunk, hogy hozhatjuk azt, amink van, és csak nem kell úgy tűnni, mintha többet tudnánk adni, mint amink ténylegesen van. Köszönjük, Urunk, hogy jöhetünk csonkabonkán, hozhatjuk azt a picit, amink van, de azt mind odaadhatjuk neked. Vágyunk, Urunk, a te közelségedre. Csak szeretnénk megpihenni itt a jelenlétedben. Leborulunk előtted. És köszönjük, Urunk, hogy tudhatjuk, hogy Te mindig mellettünk vagy. A legnehezebb időszakokban is. A küzdelmekben, a kihívásokban, a szenvedésekben. Tudhatjuk, hogy Te mindig ott leszel mellettünk. Csak köszönjük, hogy rád támaszkodhatunk. Hogy benned bízhatunk. Köszönjük, hogy Te mindig ott vagy velünk. Köszönjük, Urunk, hogy Te vagy a mi erősségünk. Te vagy a mi oltalmunk. És csak benned bízunk, és Téged dicsérünk.
tudom, győztessé teszel. Szívből kiáltok te hozzád, nem félek már, velem vagy mindig, velem vagy mindig.
Köszönjük, hogy te megígérted, hogy velünk vagy minden napon a világ végezetéig. Köszönjük, Istenünk, hogy te minden helyzetünkben ott vagy velünk, akár örömünk van, akár bánatunk. És tényleg csak megvalljuk, hogy szeretünk, és a szívünkből dicsérünk. Csak annyira hálások vagyunk neked a mai napért. Csak készítsd a szíveinket a te ígédnek a befogadására, Istenünk, hogy hadd tudjuk elrejteni a szívünkben a te ígédet. Szükségünk van rád, Istenünk, szükségünk van a te közelségedre. Köszönjük, hogy te közelvalókká tettél minket. Csak kérünk, Istenünk, hogy tényleg adj nekünk egy befogadó szívet. És csak hálát adunk neked, Istenünk, hogy itt lehetünk. A te nevedben, ámen.
Nem tudom, hogy figyeltétek-e esetleg, hogy ezek a dalok, amiket együtt énekeltünk, és köszönjük szépen, hogy vezettetek ezekben. Ezek a dalok, amiket így együtt énekeltünk, legalább az első kettő, az mindenképpen egy imádság volt, ahol kértük Istent, és meg is nézem, ha megtalálom, itt vannak ezek a dalok. Kitárom szívem ajtaját, hallgass meg, imám, töltsd be szent szellemeddel, szomjazom rád, vágyom veled lenni, csak veled. És a második is, azt nem tudom, hogy hol van. Jó, ott van az is. Tehát, hogy ezek imádságok voltak, és ma egy ilyen imádságot szeretnék veletek megnézni az Efézusi Levél első fejezetéből. És amikor éneklünk is, nagyon sokszor vagy amit éneklünk, az valamilyen fajta megvallás, megvallunk valamit Isten felől, a hitünk felől, a reménységünk felől, vagy egy imádság, hogy kérjük Istent, és kifejezünk ő felé dolgokat, amik így a szívünkben vannak. És persze ezek ilyen kötött imádságok, tehát hogy így vezethetik a szívünket, és vezetni akarják a szívünket. És Efézus 1-ben egy ilyen imádságot fogunk megnézni, a 17-től a 19-ig, egy apostol imádságot. Egy olyan imádságot, ahol Pál apostol imádkozik, és több mint 20 ilyen apostol imádság van az Új Szövetségben, ahol valamiért imádkozik Pál apostol, vagy Péter apostol, így a gyülekezetért. Ezek ilyen ihletett imádságok, amik így az Istennek a szívén vannak. És ezek olyan imádságok, amiket mi is imádkozhatunk, és azért is nézzük ezt meg többek közt. És ez az imádság, amit most megnézünk, ez kapcsolódik ahhoz a témához, amiről két hete is beszéltem, hogy megújulás, így egy személyes megújulás, egy közösségi megújulás, egy egyéni ébredés, egy közösségi ébredés. És azt mondtuk, hogy a megújulás az az, amikor Isten szent szellemének a munkája, amit végez, az intenzívebbé válik az életünkben, vagy intenzívebbé válik egy közösségben. Hogy és három dolgot mondtam két héttel ezelőtt, hogy Isten munkája, amit végez, az ő szent szelleme, hogy meggyőz bennünket a bűnnel kapcsolatosan, hogy biztosít bennünket az Atya szeretetével kapcsolatosan, hogy bejárás biztosít az Atya jelenlétébe, ezek intenzívvé válik, és hogy a mi szívünkben érzékeljük azt a valóságot, amiről beszél az Istennek az igéje, hogy valóságossá válik az Atyának a szeretete, valóságossá válik az Istennek a szentsége, valóságossá válik a bűneink, amiket elkövetünk Isten ellen, valóságossá válik az a vigasztalás, hogy az Istennek a kezében vagyunk, és hogy ő szeret bennünket. Tehát, hogy ezek valóságá válnak. És erről szól ez az imádság Efézus 1-ben, amit felolvasok alapvetően, és hallgassátok nyitott szívvel az Isten igét Efézus 1-ben 17-től a 19-ig, vagy lehet, hogy a 20. versig olvasom. És úgy indul, a vers előtt még arról van szó, hogy azért imádkozom, mondja Pál apostol, hogy a mi Urunk Jézus Krisztus Istene, a dicsőség Atya, adja meg nektek a bölcsesség és kijelentés szellemét, hogy őt megismerjétek, és világosítsa meg szívetek szemeit, hogy megtudjátok, milyen reménységre hívott el, és milyen gazdag az ő örökségének dicsősége a szentek között, és milyen mérhetetlenül nagy az ő hatalma bennünk, akik hiszünk hatalma erejének ama munkája szerint. 20. vers, amelyet megmutatott Krisztusban, amikor feltámasztotta a halottak közül, és a maga jobbjára ültette a mennyekben. Tehát, hogy ez az imádság, ez egy imádság. Igazából azt kéri ebben az imádságban az apostol, Pál apostol, hogy lássunk meg valamit, amit lehet, hogy már tudunk róla. Sőt, felépítésében itt az első fejezet úgy néz ki, hogy az első fejezet 3-tól a 14. versig az egyetlen egy mondat, amely úgy indul, hogy áldott legyen az Isten, a mi Urunk Jézus Krisztusnak az Atya, aki megáldott minket minden szellemi áldással. És aztán úgymond ezt a kincses dobozt, vagy kincses ládát, vagy kincses kamrát kezdi így felkutatni, hogy mi minden van ebben az áldásban, amit azáltal kaptunk, hogy Jézus Krisztusban bíztunk, és hogy milyen kincsek vannak ebben. Kezdve az, hogy ki vagyunk választva a világ megalapítás előtt, és tudhatjuk, hogy el vagyunk hívva, aztán ismerhetjük az Atyának a szeretetét, aztán tudhatjuk azt, hogy a bűneink meg vannak bocsátva, hogy örök élet lett adva nekünk, hogy tudhatjuk azt, hogy az Atya, az Atyába, a Jézus Krisztusban el vagyunk fogadva, hogy a Szent Szellemet nekünk adta, és hogy mi minden jelentenek ezek a dolgok. És ahogy kifejti ezt a kincses, vagy előhozza ezeket a kincseket, úgymond a kincses kamrából, utána jön ez az imádság, ami arról szól, hogy na jó, most ti hallottátok mindezt. Meg lehet, hogy már sokszor hallottátok mindezt. De egyébként ti tényleg látjátok ezt? De hát, hogy valóságosan, hogy így a szívetekben ez valóság, az életetekben ez egy valóság, vagy csak tudtok róla. És azért imádkozik, hogy ezt valóban meglássuk, hogy valóban a szívünkben érzékeljük, hogy ne csak tudjunk róla. Így indít a 17. versben, azt mondja, hogy a mi Urunk Jézus Krisztus Istene, a dicsőség Atya, azért imádkozom, hogy nézzétek, hogy adja meg nektek a bölcsesség és kijelentés szellemét, hogy megismerjétek őt. Tehát, hogy a Szent Szellemmel, a Szent Szellem munkájával így adjon nektek szellemi bölcsességet, szellemi kijelentést, szellemi világosságot, szellemi belelátást, hogy így megismerjétek őt. És a 18. versben, hogy világosítsa meg a szívetek szemeit. Tehát ez az imádság, hogy a szívemnek a szeme megnyíljon. Hogy megkapjam így a Szent Szellem által azt a bölcsességet, szellemi bölcsességet, azt a kijelentést, hogy meglássam, hogy mi minden, hogy kicsoda Isten, hogy megismerjem őt, hogy mi mindent ajándékozott, hogy megnyíljanak az én szemeim, hogy ne csak tudjak róla, hanem tudjak róla. Ne csak halljam, hanem valóságosan halljam. Ne csak lássam, hanem értsem, és a szívem mélyén észleljem. Ez olyan, mint most valaki kiállhatna ide, és elmondhatná nekünk, nem tudom, a méznek vagy a csokinak így a kémiai összetételét, és egy táblára itt felírhatná a képletet, hogy egy méz vagy a csoki az most hogy is néz ki ez pontosan, és elmagyarázhatná a különböző aspektusait ennek, és egy nagy csomó dolgot tudnánk a csokiról, meg egy nagy csomó dolgot tudnánk a mézről, hogy is jön ez létre egyáltalán, de még nem kóstoltuk, még nem ízleltük. Tehát, hogy figyelj csak, nagy csomó dolgot tudhatunk Istenről, nagy csomó dolgot tudhatunk Isten szeretetéről, nagy csomó dolgot tudhatunk, hogy mit jelent Isten gyermekének, vagy a fiúság, hogy Isten fiainak lenni. De ez még nem ugyanaz, hogy ezt kóstolom, hogy ezt ízlelem, hogy a szívemben ez valóságos, hogy ezt így csodálom, hogy ezt így nagyra tudja a szívem értékelni, hogy a szívemnek a szemei megnyílnak, és látja ennek a dicsőségét, látja ennek a szépségét, látja, hogy egy dolog, hogy tudok az Atya szeretetére, egy másik dolog, hogy át vagyok ölelve az Atya által. Egy dolog, hogy tudok a vigasztalásra, egy másik, hogy valóságosan vigasztalva vagyok.
És ezért imádkozik, mert ez egy valós kihívás számunkra, ez egy valós probléma. Figyelj, az apostoli imákban, amik itt szerepelnek, az Efézusi levélben legalább 3, aztán Filippiben, aztán Kolosséban és a többiben, nagyon érdekesek ezek az imádságok. Mert igazából, ha megnézed, soha nem azért imádkozik, hogy múljon el a problémánk. Vagy soha nem azért imádkozik, hogy gondolj bele az ő életükbe. Egy csomó kihívás volt. Egy római birodalomban voltak, általában ilyen gonosz császárok uralkodtak, a politika az őrület volt, emberek meghaltak, mert mindenfajta járványok voltak. Tehát, hogy egy csomó családi kihívás, nehézség, gazdasági, anyagi kihívás, és soha nem azért imádkozik, hogy legyen több pénzük, vagy hogy ne üldözzék őket keresztényként a hitükért, hanem azért imádkozik, hogy meglássák. Hogy meglássák a valóságot, hogy rányíljon a szemük, hogy ne csak tudjanak Isten szeretetéről, hanem a szívükbe tudják érzékelni az Istennek a szeretetét. Hogy ne csak tudjanak az Isten vigasztalására, hanem valóban vigasztalódjanak a szívükbe. Hogy Isten adja meg a bölcsesség és kijelentésnek a szellemét, hogy nyissa meg a szívük szemeit, hogy megismerjék őt, hogy ízleljék, hogy ismerjék. És ez a szó itt a 17. versben oda mehetünk, hogy adja meg a bölcsesség kijelentésnek a szemét, hogy megismerjétek őt. Ez a szó igazából nem csak azt jelenti, hogy tudjatok róla. Tehát, hogy itt vagyunk 2024-ben a Szegeden, és nem az az elhívásunk keresztényként, hogy csak tudjunk Istenről, vagy tudjunk Isten dolgairól, hanem az, hogy ismerjük. Ez egy bensőséges ismeret, egy személyes ismeret. Sőt, a Bibliában ez a kifejezés, hogy ismeret, ez annyira gazdag, hogy a Biblia első lapján azt olvassuk, hogy Ádám ismerte a feleségét, Évát, és Éva szült gyermeket. Káin ismerte a feleségét, és szült gyermeket. Oké, tehát ez nem csak az, hogy tudott róla, jó? Ez egy bensőséges ismeret. Tehát ez erről szól, ez ennyire gazdag, hogy ismerjük Istent. Hogy a szívünknek a szemére felnyíljon. És hogy 3 dolog az, amit itt kiemel, hogy nyíljon rá a szemünk erre a 3 dologra. Hogy az első, és csak megnézzük ezt, az első, a 18. versben, hogy világosítsa meg szívetek szemeit, és hogy megtudjátok, milyen reménységre hívott el. Ez az első. Milyen reménységre? Milyen reménységre hívott el? Nyíljon rá a szemünk erre a reménységre. Nem tudom, hogy mennyire tudod, de biztos a saját életedben érzékelt, hogy mennyire fontos a reménység. Tehát, hogy mi olyan emberek vagyunk, akik ilyen reménység alapú emberek. Tehát így elveszed a reménységet az életünkben, mit jelent a reménység? A reménység igazából azt jelenti, hogy jobb jövő. Tehát valami, ami nem itt van, hanem a jövőben van, és az jó. Az jobb. És elveszed a reménységet, az egész életünk így defektes lesz. És mindenfajta problémával kezdünk küzdeni. Mert nincs reménységünk. Nincsen reménységünk. Nincs ez a jövőben, hogy ez jobb lesz. A reménység az óriás, ez nagyon sok mindent tud tenni az életünkben. Most csak egy egyszerű és nagyon szimplisztikus példa egy kisgyereknél. Így van? Azt mondta, hogy edd meg a főzelékedet. Lehet, hogy nem akarja megenni a főzeléket, így van? De azt mondod, hogy figyelj, amikor megetted a főzeléket, akkor fogsz kapni ebből a süteményből, vagy ebből a csokiból, és oda helyezed, így van? Azt fogod látni, hogy lapátolja befele a főzeléket. Jó esetben, így van, lapátolja. Mert van egy reménység, mert tudja, hogy én átküzdöm magam most ezen a főzeléken, de valami jobb fog jönni utána, és az a jobb az... Más színben tünteti fel ezt a főzeléket. És ugyanígy az életünkben. Azt mondja, hogy, hogy nyíljon rá a szemünk, nyíljon rá a szívünk, hogy milyen reménységre vagyunk elhívva. Mert az a reménység az hatással van. Az itt és mostra, mindenre, amit megélünk. Látni ezt a reménységet. Milyen reménységre vagy elhívva? Mi az ő elhívásának a reménysége? Mi az a reménység, ami ott van számodra? Tényleg ez egy jobb jövő? Tényleg ez egy jobb jövő? Csak hagyj olvassak fel egy pár verset, nem lesznek kivetítve. 1 Korintus 1.9. Az elhívásának a reménységéről. Azt mondja, hű az Isten, aki elhívott titeket az ő fiával, a mi úrunk Jézus Krisztussal való közösségre. Elhívott erre a közösségre a Jézus Krisztussal. 1 Timóteus 6.12. Harcold meg a hit nemes harcát, ragad meg az örök életet, amelyre elhivattál. Az örök életet, amelyre el vagy hívva, az elhívásának a reménysége. 1 Tesszalonikás 2.12. Kértünk, hogy Istenhez méltó módon éljetek, aki az ő országába és dicsőségébe hív titeket. Milyen reménység? Az ő országa, az ő királysága és az ő dicsősége az elhívásnak a reménysége. Az ő országa és az ő dicsősége. Ez vár. Ja, azokat, akik bíztak Jézusban. 1 Péter 2.9. Ti pedig választott nemzetség, királyi papság, szent nemzet, Isten tulajdon népe vagytok, hogy hirdessétek a hatalmas tetteit annak, aki a sötétségből az ő csodálatos világosságára hívott el titeket. Mi az ő elhívásának a reménysége? A sötétségből az ő csodálatos világosságába. Hogy néz ki a te jövőd? Csodálatos világosságra vagy elhívva. Az ő Isten csodálatos világosságára vagy elhívva. Örök életre, dicsőségre, a Jézus Krisztussal való közösségre. Erre vagy elhívva. 1 Péter 5.10. A minden kegyelemnek Istene pedig, aki az ő örök dicsőségére hívott el titeket Krisztusban, miután rövid ideig szenvedtetek, ez a rövid ideig ez az életünk, ahogy itt vagyunk a Földön, ő maga fog teljessé, erőssé, szilárdá és állhatatossá tenni. Tehát a minden kegyelem Istene, aki az ő örök dicsőségére hívott el titeket. Okay? És ez az imádság, hogy ó, Atyám, add meg nekik a bölcsesség és kijelentésnek a szellemét, hogy lássák, világosítsd meg a szívüknek a szemeit, hogy lássák azt a reménységet, amelyre el vannak hívva. Hogy ez a hogy ne csak azt mondják, hogy ó, én tudom azt, hogy örök életem van, hanem hogy a szívem mélyén érzékeljem azt, hogy az örök életem van, és hogy Istennek a gyermeke vagyok, és hogy dicsőségre vagyok elhívva, és hogy örök dicsőségre hívott el, és hogy az életemnek a narratívája ebbe a kontextusba legyen ez a reménység, ami felé tartok, hogy ez uralkodjon az életembe. Ó, Uram, imádkozom. Azért, mert könnyen azt mondhatjuk, figyelj, hogy hát én tudom, hogy örök életem van. Meg tudom, hogy Isten szeret engem. Meg tudom, hogy Isten velem van. Most is énekeltük, hogy velem vagy mindig. De az igazi problémám az, hogy... Ta-ta-ta-ta-ta. És a válasz az... Nem tudod, hogy Isten mennyire szeret téged. Nem tudod, hogy örök életed van. Nem tudod, hogy mi a te reménységed. Nem tudod, hogy ő veled van. Mert ha tudnád, akkor máshogy néznél arra is. Ó, én tudom, hogy Isten szeret engem, de a probléma az, hogy sokan vannak, akik kritizálnak, sokan vannak, akik nem fogadnak. Mit mond Pál apostol? Azt mondja, igen, értem, de akkor még nem tudod, hogy Isten mennyire szeret téged. Mert ha tudod, hogy Isten mennyire szeret téged, ha tudod, hogy a világ mindenség alkotója, teremtője, fenntartója, uralkodója, úgymond szeret téged, melletted van, veled van, elismert téged, tapsol neked, onnantól kezdve már annyira nem számít, hogy más milyen véleményt alkot rólad, ha igazán tudod. Úgyhogy az imádság az, hogy igazán tudjam azt, amit tudok. Megvan? Igazán érzékeljem azt, amit tudok, hogy az én szívemnek a szeme nyíljon fel rá, és ez valóságosabb legyen minden másnál. Mi az ő elhívásának a reménysége? Milyen reménységre hívott el? Aztán a második, ami, amire nyíljon rá a szemünk, az, az ő, hogy milyen, innen olvasom fentről, 18. vers. Megnézzük, köszönöm. Milyen reménységre hívott el, milyen gazdag az ő örökségének dicsősége a szentek közt. Most nyilván nem könnyű a nyelvezet. Úgy értem, Pál apostol is küzd azzal, hogy így kifejezze azokat a valóságokat, amiket kap kijelentés által. Hogy milyen gazdag az örökségének a dicsősége. Magyarul, hogy lássuk, nyíljon rá a szemünk az örökségre. Hogy milyen gazdag ez az örökség. Hogy milyen gazdag az örökségnek a dicsősége. Hogy milyen gazdag az örökségünk. Hogy lássuk meg. Ne csak tudjunk róla, ne csak olvassuk el ott az Efézus 1-ben, hanem a szívünk mélyén érzékeljük, csodáljuk, szemléljük, lássuk a szépség, lássuk az erejét, lássuk a gazdagságát, lássuk ezt az örökséget, amink van. És figyeljetek, ez kommentárok és teológusok küzdenek azon, hogy most itt pontosan mire gondolhatott Pál apostol. És két elképzelés van ebbe, és hogy menjek végig ezen a kettőn. Az egyik az az, hogy ez azt jelentheti, hogy lássuk meg, hogy mi milyen örökséget kaptunk. Hogy mi milyen örökséget kaptunk. Isten gyermekeiként. Róma 8-ban azt mondja, hogy ha gyermekek vagyunk, akkor örökösök vagyunk. Így van? Tehát ez az érvelés, hogy Isten tart egy örökséget ad az ő gyermekeinek. És mi örökösök vagyunk. És hogy lássuk meg azt az örökséget, amit kaptunk. És ebbe az örökségnek két része van. Az örökségnek van az a része, amelyet átvehetek itt, már élvezhetek itt, már használhatok itt. És az örökségnek van az a része, amelyet majd ott, amikor ő vele leszünk, akkor fogunk átvenni. Amit használhatok, élvezhetek az Efézus 1-ben, a 3-tól 14-ig, például, hogy a bűneim meg vannak bocsátva. Például, hogy meg vagyok békélve Istennel. Például, hogy Isten gyermeke vagyok. Például az, hogy meg vagyok igazulva. Tehát, hogy Isten igaznak nyilvánít ki a Jézus Krisztus igazsága alapján engem, az újonnan születés által. Például az, hogy a Szent Szellemet megkaptam, és hogy bennem van Isten dicsőségének a szelleme, és hogy ez az örökség. És aztán egy nagy csomó még, amelyet még majd az örökkévalóságban fogunk átmenni, és hogy nyíljon fel a szemünk, hogy micsoda, hogy milyen kincses kamra, vagy milyen kincses házban vagyunk benne, hogy a megváltás Jézus Krisztus kereszthalála által mibe hozott bele, és hogy lássuk, hogy milyen örökség, milyen gazdag az ő örökségének a gazdagsága a szentek közt. Okay? A másik, amit mások mondanak, az az, hogy ez nem azt jelenti itt, hogy milyen örökséget kaptunk Isten gyermekeként, hanem ez azt jelenti, hogy Istennek mi vagyunk az öröksége. Mert ugye, hogyha itt megnézed, milyen gazdag az ő örökségének a dicsősége a szentek közt. Hogy mi vagyunk, az ő gyermekei, az ő népe, te, aki hittél Jézus Krisztusban, te vagy az ő öröksége. Hogy lásd meg, hogy te vagy az ő öröksége. Mert ez a gondolat végvonul a Bibliában, az Ószövetségben nagyon erősen, hogy Istennek az öröksége az ő népe. Az ő gyermekei. Ő az ő öröksége. És hogy lásd meg ezt. És ez egy hatalmas dolog. Most gondolj bele, mondjuk az lenne a feladatod, ez lenne a dolgot, hogy mondjuk Bill Gates számára, vagy Elon Musk számára te végezd el így vagy vásárolj neki valamit karácsonyra. Így van? Elmennél az árkádba, karácsonyi bevásárlás, ránézel a pénztárcádra, oké, én karácsonyi ajándékot fogok venni Bill Gatesnek. Egy komoly kihívás lenne. Mi az, aminek örülne ő? Mi az, amit én vehetnék neki, amit karácsony estén, vagy Amerikában reggelén felbont, és azt mondja, wow, én mindig egy ilyenre vágytam. Én mindig egy ilyet szerettem volna. Hú, de örülök ennek. De mi? Nem az árkádba kellene menni. Most teljesen mindegy. Most vennél egy Teslát? Ivan, Elon Musk, vennél egy Teslát? Vagy mit vehetnél? De lehet, hogy nem tudom, lehet, hogy persze a Vatikán, vagy a Louvre-ba elmehetnél, és a Mona Lisát megvehetnéd, hogy ki tudja tenni a nappaliába. Lehet, hogy az egy olyan lenne, amire azt mondani, wow! De nem túl sok minden van, amit te tudnál, meg én tudnék venni, az semmi valószínű, de amit egyáltalán lehet venni egy ilyen embernek. Most gondolj bele ebbe, hogy Isten, aki a világ mindenségnek az ura, a világ mindenségnek az alkotója, fenntartója, ő neki az ajándék, az ő öröksége azt mondja, azok mi vagyunk az ő gyermekei. Mi vagyunk az, te vagy az, akinek úgymond karácsonykor, amit kibont az ajándék, azt mondja, wow, én mindig erre vágytam, én mindig ezt akartam. Tudod, ez te vagy. És Pál apostol azért imádkozik, hogy lásd meg, hogy milyen értéke van az életednek. Lásd meg, hogy mi az ő örökségének, a dicsőségének a gazdagsága a szentek közt. Hogy lásd meg, ne csak tudj róla, ne csak hallj róla, ne csak olvass róla, hanem a szíved mélyén kezd el ízlelgedni, mint a csokit, mint a mézet. Kezdjen el valóságos lenni. Figyelj, mit jelentene ez számunkra? Ha csak egy kicsit kezdene ez valóságos lenni. Ha csak egy kicsit, mit jelentene ez számodra? Így a családodban, a házasságodban, a kapcsolatodban, abban, ahogy jársz-kelsz a munkádban, teszed a dolgod. Mit jelentene ez a kihívásodban, a szenvedésben, a próbákban? Ahogy elkezd így világossá válni a szívedben, valóságossá. Nem csak tudsz róla, hanem a szívedben elkezd valóságossá válni. És erről beszél, hogy amilyen mértékben rányílik a szívemnek a szeme a reménységemre, az örökségemre, vagy arról, hogy én vagyok Isten öröksége, olyan mértékben kezdek el mindent másként látni ebben az életben. A szenvedés, azt, hogy most én nekem várakoznom kell valamire. Ugye ez a várakozás is, hogy most nem tudom, most várok, nem tudom várni. Ez is azért olyan idegesítő, mert bele vagyunk rakva ebbe az időbe, és úgy érezzük, hogy telik az időnk, és nem tudunk örökösökként gondolkodni, így van? Nem tudunk úgy ránézni erre azzal az előnnyel, ami ezt a reménység, ez az örökség jelenti, de amikor amilyen mértékben rányílik, úgy tudunk ránézni, másként ránézni a csalódásainkra, mások kritikájára, a munkánkra, a pénzügyeinkre, mert ezek már többé nem célokká válnak az életünkben, vagy nem valami, amit nekem mindenképpen el kell érni, meg kell szereznem, hanem mássá válnak, eszközökké válnak az életünkbe. Isten felé való hálában vagyunk. Egyszerűen csak kezdjünk el gondolkodni azon, milyen lenne az életed, ha te ezt egy kicsit jobban elkezdenéd látni. Ha kicsit jobban elkezdenéd látni a reménységed és az örökséged. És fejezzük be ezzel a harmadikkal, amit imádkozik, hogy meglássunk, rányíljon a szemünk, Isten adja a bölcsesség, a kijelentés szellemét, hogy lássuk, ez a 19. vers, hogy milyen mérhetetlenül nagy az ő hatalma bennünk, akik hiszünk. Hatalom, tehát reménység, örökség, hatalom. Figyeljetek, ez nagy téma, szinte csak érinteni tudjuk. Három dolog, nyíljon fel, és ez csak három a több közül. De reménység, örökség, hatalom, ami benned van, ami munkálkodik benned. Az ő hatalma, Istennek a hatalma, ami munkálkodik benned, és most nem fogom kifejteni, de a következő versekben négy dolgot mond Isten hatalma felől. Az első, az az, ami munkálkodik bennünk, az még itt van, akik hiszünk az ő hatalma erejének a munkája szerint. Tehát, hogy eleve az, hogy hiszünk ő benne, ez is az ő hatalma erejének a munkája. A második, hogy Krisztus feltámasztotta a halálból, ez az ő hatalma, ami munkálkodik bennünk, tehát ez feltámadási hatalom, feltámadási erő munkálkodik és van benned. A harmadik, hogy Krisztus fent felment minden néve felett, és ő ül a világegyetemnek a trónján, és ő kormányozza a világegyetemet az egyházért, az ő testéért, és hogy ő a Krisztus testének a feje. Ez a negyedik minden név felett való. Ez az a hatalom, erő, ami munkálkodik benned. Hogy nyíljon fel, hogy kezdjük el érzékelni a szívünkben, hogy milyen hatalom, milyen erő munkálkodik bennünk. És amit itt Pál apostol ezzel kapcsolatosan tesz, és ez kapcsolja, ez Krisztus feltámadásához kapcsolja. Tehát, hogy egyébként ezek a szavak számunkra is ismert szavak, amiket itt így Pál apostol mond, mert az egyik szó ez a dynamis, amiből jön a dinamit szó, aztán jön a megaszó, meg a hiperszó, tehát ez a hipermarket, meg mega, tehát ezek a hatalmas hatalma és hatalmas ereje, és Krisztus feltámadásához kapcsolja. Hogy miért ezt a hatalmat erőt, miért Krisztus feltámadásához? Miért nem ahhoz, jó, nem tudja egy dinamithoz, mert akkor még nem volt dinamit, vagy nem tudja egy atombombához, mert nem volt még atombomba, de volt vulkánkitörés, így van, volt földrengés, tehát hogy hatalom. És azért, úgy értem, több ok van, de minden más erő vagy hatalom, amiről beszélünk, katonai, vagy robbanás, vagy tehát, ami energiát fejt ki, igazából így halált okoz. Életből halált okoz. Krisztusnak a feltámadása halálból életet hoz. Életet. Krisztus ott feküdt a sírba, és feltámadta a halálból, és felment a világegyetem trónjára, mindenek felé, és életet. És ez az élet ott van benned, és munkálkodik. Benned, és munkálkodik. És nem azt jelenti, hogy figyelj, majd mindjárt meglátod, ez nem azt jelenti, hogy mi teljes mértékben itt ezt ennek a munkáját, ezt mi tudjuk érzékelni. Mert beszél arról később az új szövetség, hogy lesz az a nap, amikor a mi romlandó testünk romolhatatlanná válik. Tehát amikor ez a hatalom vagy erő, ez olyan mértékben nyilvánul meg a mi életünkön, a feltámadásban, ami átformálja az egész halandó testünket. De ez az élet munkálkodik. Ez az élet munkálkodik. Mikor az új szövetséget olvassuk, három féleképpen beszél a halálról. Az első az a szellemi halál, a második az a fizikai halál, a harmadik az az örök halál. Mikor az életről van szó, akkor az első az a szellemi élet. Ez az, amikor Jézus Krisztusban valaki bízik, ez az első, amiben neki része van, az a szellemi élet. Mert először az emberrel, ami megtörtént, a szellemi halál, most szellemi élet. És ez munkálkodik. És aztán fizikai élet fog majd megnyilvánulni, és az örök élet. Tehát csak azt akarom ezzel mondani, hogy ez ott van, milyen mérhetetlenül nagy az ő hatalma bennünk, akik hiszünk. És nyíljon rá erre a szemünk. Kolossé 1.11-et még hagy olvassam fel nektek, mert ez kicsit magyarázza is itt, amit Pál apostol imádkozik Kolossé 1:11-ben, ami úgy szintén egy imádságnak a része, hogy minden erővel megerősödjetek dicsőségének a hatalma szerint. Így van, erről beszél? Azt mondja, nézd meg a szavakat. Minden erővel megerősödjetek a dicsőségének a hatalma szerint minden kitartásra és hosszú tűrésre örömmel. Ez az. Istenek a hatalma, ami munkálkodik. Képes megtenni azt, hogy hosszú tűrőek legyünk, hogy kitartóak legyünk kedvezőtlen helyzetekben, hogy örömmel tudjunk venni olyan akadályokat, ahol csoda az, hogy örömünk van, mert Istenek a hatalma munkálkodik benned. Munkálkodik. Szüntelen munkálkodik benned. És jó, ezt így nézünk a Szent Szellem munkáját. Ez egy szüntelen való munkálkodás benned. És hogy nyíljon rá erre a szemünk. Úgyhogy befejezésként ez az imádság, hogy Isten így nyissa meg a szívünknek a szemeit, hogy meglássuk a reménységet, amire el vagyunk hívva, az örökséget, amink van, vagy akik vagyunk Isten számára, és aztán az ő hatalmának az erőteljes munkálkodását bennünk, ami ott van. Ez azért van itt ez az imádság, mert egyébként, és ez az alap kiindulás, hogy egyébként vakok és gyengén látók vagyunk. Jó? És ez egy nagyon-nagyon fontos alap. Mert ha te reggel úgy kelsz fel, hogy azt mondod, hogy én látok, és amit látok, azt helyesen látom, és én helyesen értelmezek mindent, ami körülöttem van, a világot, az életet, a történéseket, és én jól látok, akkor tévúton jársz, akkor be vagy csapva. Nem, a megfelelő hozzáállás, ó, Uram, én nem látok. Ó, Uram, én nem látom helyesen a dolgokat. Ó, Uram, nem látlak téged, helyesen nem látom a szándékodat helyesen. Uram, kérlek, add nekem a bölcsesség kijelentésének a szellemét, hogy lássak valójában, mert nem látok. Vakok és gyengék látók vagyunk. Van egy történet, azt hiszem, Királyok könyvében, amikor jön, azt hiszem az asszírok, de lehet, hogy tévedek most hirtelen ebbe, hogy kik, de szerintem ők jönnek, és körbeveszik Samária városát. És ahogy körbevették Samária városát, a Elizeus prófétának a szolgája felkel reggel, oda megy az ablakhoz, kinéz, és látja, hogy körbe van véve az egész város az asszír sereggel. Vagy lehet, hogy szír sereggel. Most nem tudom, hogy asszír vagy szír, tudom, hogy rokonok, de egy A betű választja el egymástól őket. Okay. És azt mondja, hogy jaj, édes uram, mondja a prófétának. Jaj, édes uram, körbe vagyunk véve az ellenséggel. És a proféta azt mondja, hogy uram, nyisd meg az ő szemeit, hogy lásson. És ahogy körbenéz, látja, hogy Samáriát hegyek veszik körül, hogy azokon a hegyeken ott van Istennek a serege, tüzes harci szekerekkel, és tüzes serege, az angyali sereg körbeveszi a Samáriát. Hogy lássa meg, hogy többen vannak velünk, mint ellenünk. Lássa meg, hogy többen vannak velünk, mint ellenünk. Hogy indulunk neki az életnek, hogy ja, én látok, én jól látok, és az a valóság mindenképpen, amit látok, vagy úgy, hogy ó, Uram, én nem látok, segíts nekem, hogy lássam, és mit jelent az, hogy többen vannak velem, mint ellenem. Aztán egy másik, hogy éppen ezért szükségünk van a Szent Szellem munkájára és intenzív munkájára, hogy megnyissa a szívünket, hogy lássunk. És éppen ezért van ez az imádság. Nem csak azért, mert adott esetben most itt Pál apostol imádkozik, hanem ez az imádság egy olyan imádság, amit mi is imádkozzunk. Te is imádkozz. Itt van ez az imádság, ez részévé válhat a te imádnak, és a te ima nyelvezetednek, mert a Biblia egy ima nyelvezetet is ad nekünk, hogy hogyan tudunk imádkozni, milyen módon tudunk imádkozni. Ez egy olyan imádság, amit napról napra kérhetsz és imádkozhatsz, és mondhatod azt, hogy Isten, nyisd meg az én szememet, nyisd meg a szívemnek a szemeit. Uram, add nekem a bölcsesség kijelentésnek a szemét, hogy meglássam, hogy milyen reménységre hívtál, milyen a te örökséged, dicsőségenek a gazdagsága, mi a te hatalmadnak a felséges nagysága irántam, aki hiszek. Nyisd meg az én szemeimet, hogy lássam. És imádkozzuk ezt önmagunkért, imádkozhatjuk egymásért, imádkozhatjuk a családtagjainkért, és imádkozzuk ezt a gyülekezetünkért, a közösségünkért, hogy lássuk, hogy a Szent Szellem aztán jöjjön, és a Szent Szellem a szívünknek a vakságát, a homályos látását így vegye el, és hogy tudjátok, mint hogy a szemüvegek vannak, hogy nem tudom, az én szemüvegem az -2,25 dioptriás, és most már el kellene mennem, mert most már sajnos erősebbre van szükségem, de nem mindegy, hogy valakinek mondjuk -10 diopriás a szemüvege, vagy -5, vagy -2,25. Szemüvegre szüksége van, így is, úgy is, de nem mindegy, mert szemüveg nélkül az egyiknél idáig látsz, a másiknál viszont egészen a terem végéig, és hogy Isten segítsen nekünk, hogy lássunk, hogy érzékeljünk megfelelően azokat az áldásokat, gazdagságokat, hogy kicsoda ő, kicsoda is ez a valóságos Isten. Mit jelent Isten gyermekének lenni, hogy ez egy élő valóság legyen számunkra? Úgyhogy kérjük ezt így imádságban, rendszeresen, bátran, buzgón, részévé a mi életünknek, mert ez egy olyan imádság, ami Isten akarata szerint imádság, így van benne. Ezért van ott benne, és bátran kérhetjük. Úgyhogy gyertek, imádkozzunk, és kérjük is ezt így számunkra, a gyülekezetünk számára, az ő népe számára. Mennyei drága atyám, köszönöm neked a te igédet, az igédnek az erejét, a hatalmát, és mennyei atyám, így imádkozunk most a te Szent Szellemed munkájáért az életünkben, és imádkozom azért, hogy add nekünk a bölcsességnek és a kijelentésnek a szellemét, hogy valóságosan megismerjünk téged, hogy világosíts meg a mi szívünknek a szemeit, hogy tudhassuk valóban a szívünk mélyén, hogy milyen reménységre hívtál el, hogy milyen örökséget adtál, és hogy mi örökséged vagyunk, és hogy mi a te hatalmad, felséges nagysága irántunk. És Uram, imádkozom azért, hogy segíts nekünk, Uram, segíts, hogy lássunk, segíts, hogy érzékeljünk. Segíts, hogy ne csak tudjunk a mézről, a csokiról, hanem hogy valóban a te jóságodat, a te szeretetedet, a vigasztalásodat, a bátorításodat, az, hogy velünk vagy, az, hogy mit jelent az, hogy mi a te gyermeked vagyunk, mit jelent az, hogy te vagy a mi atyánk, Uram. Ezt érzékeljük, és a mi szívünkben valóságossá váljon az, ami az elménkben igaz. Segíts nekünk ebben. Jöjj, drága Szent Szellem munkák, hogy Jézus nevében kértük ezt. És hálásak vagyunk, Uram. Amen. Amen.